vannak hosszú távú, rövid, középes, hosszú távú elképzelésünk a Kalix-szal, tehát azon belül, hogy miként mit valósítsunk meg, illetve a borászattal természetesen, hogy mindig legyen a Kalix-nak az asztalain bor.
Fantasztikus időszak volt az én gyerekkoromban, és én itt rágoztam először ugye a szőlővel, meg a borral.
Én nem az a borász vagyok még jelenleg, de nem is szeretnék más lenni, tehát én készítem a borokat a pincében, családon kívül más nem dolgozik, maximum a traktoros vagy az egyéb zöld munkákban van segítségem. Ugyanezt az ágat én azt gondolom meg lehet csinálni Neszmélyen is, vagy a Neszmélyi borvidéken is, úgyhogy akkor is, ott is helyben arra fogunk építeni, hogy a borokat, azokat én készítsem, mert a bornak lelke van. Tehát azt nem lehet elvitatni, hogy a borász lelke nélkül nem létezik jó bor szerintem.
A borászatok egyrészt nincsenek könnyű helyzetben szerintem a fiatalokkal, tehát ez a fiatal célközönség, ez mindig egy ilyen áhított célközönség, de gyakorlatilag sajnos ugye a fizetőképes kereslet az nem ott helyezkedik el, és az érdeklődés sem a borok iránt.
Minden palack bor történetet mesél a fogyasztójának. Rövidet vagy hosszút, mérehatót vagy vicceset, de egy biztos, csordultig vannak szenvedéllyel. Ha érdekel a borok, a borászatok világa, és kíváncsi vagy, hogyan lehet egy pohár bor nem csak az élvezet, hanem az önkifejezés eszköze is, akkor jó helyen jársz. Beszélgető partnereink borászok, üzletemberek és szakértők, akik mesélnek elkötelezettségről, netces helyzetekről, tippekről, salesről, marketingről, kreatív gondolatokról, na meg persze műhelytitkokról is. Ez itt a Palackozott Mesék, Szüretlen Történetek, az Országos Portúra podcast sorozata Bence Szonyával.
A Palackozott Mesék, Szüretlen Történetek podcast következő adásában kettő vendégem is van, méghozzá dr. Huszár Péter és dr. Palotai Péter. Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Mi is nagyon szépen.
Köszönjük szépen.
Feloldván azt a kis fennakadást, hogy mind a kettőtök Péter keresztnévre hallgat, engedjétek meg, hogy Pepe és Peti néven szólítsalak titeket a továbbiakban, és vágjunk is bele a mai témánkba. Ugye ti a Kalix borterasz tulajdonosai vagytok, de mindemellett egyébként üzletemberek, jogászok, rendezvényszervezők, marketingesek, és most már van borászatotok is, van rendezvényhelyszínetek is, és össze is fonódtatok.
Tehát ki tudja ezt követni?
Egyébként felsorolni.
Is hosszú.
De hogy melyikőtök melyik részét visznek ennek a projektnek, kérlek ezt meséljétek el ti.
Három tulajdonos van, és mi nagyon élesen próbáljuk lehatárolni a különböző területeket egymás között, hogy ne forgácsolódjunk el, mert amikor azt figyeljük meg, hogy mi van egy tulajdonosi megbeszélés, és 5 perce, 10 perce egy témán őrlődünk, akkor mindannyian elkezdjük húzogatni a nyakunkat, hogy ez nem biztos, hogy a megfelelő eljárásmód, és ezért nagyon-nagyon-nagyon határozottan próbáljuk leválasztani, erre, én arra, és a Balázs is, neki is megvan a helye a gépezetben. Azt gondolom, hogy jelenleg ami hozzám tartozik, az a külső rendezvények, tehát az ilyen hirdetett rendezvények, az esküvők, céges rendezvényeknek a témaköre, illetve a marketing. Azt gondolom, ugye?
Így van.
Hogy jól emlékszem, nagyon jó ezek a feladataim jelenleg.
És Peti?
Ugye én alapvetően mi nagyon régóta ismerik egymást, illetve családilag is kapcsolódunk egymáshoz. Innen jön gyakorlatilag a kapcsolat, illetve azon keresztül, hogy mi évfolyamtársak voltunk az egyetemen, és ott azóta tudják a Pepéjék azt, hogy Pepe és a Balázs, hogy én amellett, hogy jogászkodom, illetve pályázatírással foglalkozom, mellette elkezdtem néhány éve egy borászatot. És ebben meglátva a közös lehetőséget, gyakorlatilag azt láttuk, hogy van egy az a pont, amin nagyon jól össze tudjuk ezt vonni. Így jött ugye a Kalix nekünk közösen. Hogy én mivel foglalkozom konkrétan a Kalixban, én azt gondolom, hogy leegyszerűsítve a beruházásokkal, ez jelenti azt, hogy majd később biztos kitérünk rá, hogy vannak hosszú távú, rövid, közép és hosszú távú elképzelésünk a Kalix-szal, tehát azon belül, hogy miként mit valósítsunk meg, illetve a borászattal természetesen, hogy mindig legyen a, legyen a Kalixnak az asztalain bor, és azt tudjuk mutatni a vendégeknek. Legyen ez borkóstoló, vagy legyen ez esküvő, vagy bármilyen egyéb rendezvény.
Igen, tehát hogy egy borterasz ugye bor nélkül nem tud működni, nem. És a bort valahol meg kell mutatni, úgyhogy így jött a közös metszete a ti projekteteknek. De hogy ha azt nézzük, hogy igazából jogászként működtél te, Peti, vagy működsz még a mai napig is? Tehát hogy ezt nem adtad föl, azért még a borászat...
Valamiből meg kell teremteni a forrást ahhoz, hogy az ember egy borászatban elköltse egy drága hobbival.
Mert hogy azért ez nem egy kis falat, vagy így egy van. Borászatot egyetem beindítani.
Így van.
Minden hozzá szükséges infrastruktúrát, szőlőt művelni.
Így van.
Neked honnan jött a borászkodás, vagy a borok iránti szeretet?
Hát lehetne azt mondani, ezt pont múlt héten hallottam a családban, hogy a nagypapám 2 hónapos volt, amikor bemártotta a kenyeret a vörösborba, és úgy adta oda nekem. Szó szerint az így történt, és ránéztek a szüleim, hogy hát papa, hát mit csinál? Úgy ők magázzák a szülőket nálunk. Papa mit csinál? Hát azt mondja, hogy kenyeret adok neki. De hát borba mártotta, de hát akkor is kenyeret adok neki. Nem lehetett megmondani neki, hogy ez boros kenyér. Hogy honnan jött viccet félretéve, ugye nálunk a családunkban mindig volt bor, tehát mindig volt valamilyen közünk a borhoz, nagyszülők, szüleim is termesztettek valamilyen szinten bort, ezt nem kell a fantasztikus, itt látható borokat elképzelni, tehát ez egy homoki bor volt, azt készítettük gyerekként, amiben tudtam, részt vettem. Néhány évvel ezelőtt jött, és én azt gondolom, abból fakadt ez, hogy megértük azt a kort, hogy valamiben az ember szeretne belekezdeni, ami a jogi szakma mellett alkotás. Tehát én azt gondolom, hogy maga a borászkodás, maga a szőlőtermesztés, ez egy alkotás. Nagyon jól belevágott nekem ebbe az elképzelésbe az, hogy tőlünk, ahol élünk feleségemmel, onnan 20 kilométerre, nem csak egy, hanem 2 borvidék is van, a Szekszárdi és a Hajósbai borvidék. A Hajósbai borvidék mellett döntöttem, és nem bánom mai napig. Ott él a nagybátyám, és ott megláttam egy eladó présházat, megláttunk egy eladó présházat egy szőlővel, és hát nagyon gyorsan beleszerettünk, és ezt megvettük, úgyhogy így kezdődött. Az, hogy folytatódott, hát az első év az nem volt egyszerű, megmondom őszintén, mert ugye az, hogy az ember romantikusan elképzeli, hogy megvesz egy présházat és egy szőlőt, attól még azzal sok munka van. És ezt a sok munkát én akkor első évben nem azt, hogy nem láttam, de nem láttam ennyire nehéznek, mert ugye romanticizáljuk a borászkodást, de azért nem ilyen egyszerű, úgyhogy gyakorlatilag innen, és az azóta elindított pálya, az pedig már kőkemény munka, ami ebben benne van.
És Pepe, te hol találkoztál a borokkal?
Nálam.
Honnan datálhatom, mert azért ehhez kell egyfajta elhivatottság szerelem.
Édesapám 2000 körül költözött vissza a családi földekre, Zalába, és hát ott is megvan szerintem nagyjából minden, ugye a Szőlőhegy, ahova akkor így följárkáltunk, és akkor azokból a szőlőkből, amit a nagyszülei még fiatalon gondoztak, hogy még volt valami. És akkor ő fejbe vette, hogy akkor is elvégez egy borász tanfolyamot, akkor ezeket a szőlőket akkor elkezdi úgy kézbe venni, és egy ideig elég komolyan vette ezt a témát, szerintem egyébként egész jó bora volt, saját címkével, de amikor sokadik éve az volt, hogy a családon belül így pikpak megittük azt, amit ő megtermelt, és rájött, hogy az igazából ez gazdaságilag ez neki nem túl jó üzlet, hanem tényleg nem több egy drága hobbinás, ez nála ezen a szinten maradt, ezért ez egy idő után feladta, amit én nagyon-nagyon bánok, és a mai napig egy ilyen kellemes nosztalgiával emlékszem vissza egyébként arra, amikor vittük fel a puttonyt a szülő között, és ment a kézzel a préselés, és ez egy fantasztikus időszak volt az én gyerekkoromban, és én itt találkoztam először így a szőlővel, meg a borra. Utána azt mondom, hogy így egyetemista koromban nem voltam erős borfogyasztó, tehát azt mondanám, hogy nem, tehát hogyha választhattam valamit, akkor nem a bort választottam. Szerintem ebbe meg kell érni. Én azt gondolom, és szerintem egy ilyen 30 éves korom felett értem oda, hogy elkezdtem tényleg úgy komolyan venni egy jó vörösbort, vagy ilyesmit, és elkezdtem ezt megszeretni ennek a kultúráját. És amikor Peti belevágott ebbe, egyébként igen, mert ugye, hogy azért, hogy Peti is mondta, nálunk azért van egy elég szoros barátság, egy családi kötelék, és amikor Peti ezt elkezdte, akkor valóban az egy ilyen boost volt az én bor fogyasztási szokásomnak. Egyrészt azért, mert a Peti állandóan tukmálta.
Nem kellett tukmálni, gyorsan elfogyott, mindig mutatta az
igen, dobozokat, az üres rekeszeket, de akkor vettem, akkor, vagy kaptam akkor borhűtőt, meg ilyenek, és én nagyon megkedveltem egyébként.
Tőlem bor még nem kellett venni egyébként, azt azért megsúgom.
Nem nagyon. Petinek egyébként tényleg kiváló borai vannak, úgyhogy könnyű volt megszeretni.
És hogyha a közös projektre kanyarodunk át, akkor tulajdonképpen melyik pont volt az, ahol a kockás füzet előkerül? Mert azért szeretjük a borokat, ugye egy ilyen átitatott rózsaszín dolognak képzeli el az ember, de azért mind a ketten kőkemény üzleti világból jöttök, és a nap végén ez egy üzleti vállalkozás. Alapvetően minden borászat üzleti vállalkozás, de talán a ti esetetekben ebben még nagyobb hangsúly van a matekon, és hogy jön ki hogy jönnek ki a számok a hónap végén, hogy mikor jött el az a pont, hogy akkor ti közös projektet indítotok.
Tehát ugye az első kérdés, a kockás füzet mikor került elő, az lényegben az első pillanatban, amikor figyelmembe ajánlották ezt a pincét, akkor megtetszett, és Én matekos vagyok, tehát nekem az első az, hogy előveszek egy Excel táblát, nem kockás fizetet, és akkor rögtön elkezdtem számolgatni, hogy hogyan tudnánk ezt előteremteni, milyen megtérülésekkel tudnék számolgatni, ilyenek. És utána, amikor találkoztunk, egyébként teljesen véletlenül valamikor nálatok voltunk.
Körülbelül egy éve pont. Tehát a szó
szerint egy évvel ezelőtt. Egy évvel ezelőtt Petiéknél voltunk, és akkor elővettem a telefont, és nézd csak Peti. És a Petinek kikerekedett a szeme, és láttam rajta, és akkor mondta neki, hogy van benne hely, Peti.
Ez volt a lényeg.
Van benne hely.
Anélkül, hogy a kockás füzetet láttam.
Van benne hely, tehát hogy a cégben, ugye, hogy benne tud lenni ebben a projektben, ha szeretné, és a Peti az első pillanattól azt mondom, hogy szeretne. Szeretett volna benne lenni ebben a projektben.
Azóta gyakorlatilag minden napunk a kockás füzettel telik, vagy minden heti meetingünk a kockás füzettel telik.
Nagyjából igen. Tehát nálunk az elég szoros pénzügyi fegyelem van. Van egy külön pénzügyi osztály a C-csoportnak, aki folyamatosan monitorozza, hogyan állunk, és én azt gondolom, hogy most egy év telt el, most fogunk egyébként itt számot vetni az elmúlt egy évről. Nyilván ez egy beruházási időszak volt. Szerintem elég tudatosak vagyunk. Figyeljük azt, hogy mik azok a beruházások, amiket el kell költenünk, meg kell tennünk ahhoz, hogy a következő terveink megvalósulhassanak. Mondjuk egy egyszerű példát, hogyha esküvőket szeretnénk minőségben megvalósítani, akkor ahhoz mire van szükség, és akkor azokat a beruházásokat tesszük meg, mert esküvőket szeretnénk megvalósítani, és az esküvőkből tudunk utána megtérülést kalkulálni majd a rendezvény helyszínre. Tehát mindig így gondolkodunk, most például szállásprojektet tervezünk, és azért tervezünk szállásprojektet, mert kiszámolgattuk, hogy ha lenne egy szállásprojektünk, akkor ugye ez a kettő együtt nagyon jó harmóniában, szimbiózisban lennének, erősíteni egyik vonal a másikat. Úgy néz ki most egy első ránézésre, hogy jó megtérülések lehetnek a szállásprojektben is, támogatná a rendezvényi projekt megtérülését. Tehát így az, hogy a bor, az meg Peti arról mesélte, hogy hogyan térül meg egy borásznak a befektetése.
Vagy hát még nem mertél utána számolni.
Még nem. Tehát borászatnál kockás füzetet szerintem 5-6 évig el kell felejteni. Tehát ott egyfajta működik, az ember investál, és majd egyszer lesz belőle valami. Ugye egy borászat nem is úgy indul, ebben egyébként nagyon nagy segítség az, hogy van ez a közös projektünk. Mert ugye egy ilyen közös projekt az gyakorlatilag egy plusz értékesítési csatorna. illetve egy plusz marketing felület nekem is. Tehát ez nagyon sok tényezős ilyen szempontból, pozitív értelemben, de maga a borászat az nagyon hosszú idő, amire megtérül. Hála Istennek azt mondom, hogy ugye a borászati szempontból a növekedés, vagy ez a növekedési pálya, az egyenlőre látszik. Tehát ezek az utolsó szó szerint három palackom a tavalyi évjáratból, az idei évjárat az egy-két hét múlva készül el, szó szerint nem találtam többet, ami én azt gondolom, hogy a sikerességét mutatja, és ez mind nagyon a kis értékesítésekből sikerült ezeket eladni, vagy ugye a Kalixba, vagy a hozzám, vagy a környezetemben lévőknek sikerült, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó az irány, látszik az irány, de hát nem lehet megállni, folyamatosan fejleszteni kell. Míg tavaly, vagy az első évben, 2019-ben vágtam bele, 2020 volt gyakorlatilag az első évjáratom, tehát a negyedik évjáraton vagyok túl. A negyedik évjáratra a 404 szögőből, egy tized hektárból most 4 hektáron vagyunk. A jövő évi lesz, vagy az idei évi, a 24-es termés lesz az, amikor csúcsra járatjuk. Ugye nem szabad azt elfelejteni, hogy ez nem csak azzal jár együtt, hogy az ember a szőlőt megműveli, és ott tölti az idejét. Persze ebben most már van segítségem, hiszen 4 hektárt azt nem tudnék máshogy megnyilválni, hanem a fejlesztésekből. Tehát az első présházam az most raktárként szolgál. Ez azt jelenti, hogy azóta kellett egy telephelyet létrehozni, kell egy a présházat teljesen felújítani, amiben maga a termelés folyik, a 4 hektárnak megfelelően. De nem lehet megállni, hiszen ugye a cél az nem a 4 hektár, hanem mondjuk ez a kényelmes 8-10 hektárnyi, aztán majd kiderül, hogy mi lesz ebből. Meg hát ugye, hogy a Kalixban ebből mennyit tudunk érvényesíteni.
Tehát akkor a cél az, hogyha jól értem, hogy a Kalixban legyenek tematikus borkóstolók, amelyikben a te boraid helyt kapnak, és te tudod őket bemutatni, és ugye egy olyan bázist építsetek ott föl, ami tulajdonképpen ezeknek a boroknak a kedvelőit vonza oda minden egyéb más rendezvény mellett.
Így van ugye azzal, hogy nem csak a saját bor, tehát itt alapvetően a saját bor, tehát ez a háznak a bora, a Kalixnak a kvázi a saját terméke, mi így tekintjük közösen, hogy ez a annak ellenére, hogy a borászat mondjuk a borász az én vagyok, de ez kvázi egy közös termék. Uh-huh. Hiszen a Kalixban ez csak így működhet, de épp ma tettem le a telefont az egyik helyi egyesülettel, akiket meghívtam az én otthoni egyesületemnek, a Jósbai borvidékről teszünk egy hónap múlva egy túrát Pannonhalmára, és visszafelé eljönnek a Kalixba, ahova meghívtam a környékbeli egyesületeknek a szereplőit, pont azért, hogy kezdődjön el egy kommunikáció, hiszen én nem szeretném arra szűkíteni, hogy amellett, hogy a mi boraink vannak a fönt a lapon, amellett bárki be tud mutatkozni. Tehát ez amellett egy kis borműhelyként is tud funkcionálni, hiszen a hely az adja magát, hogy megjelenjen ott.
Adja magát a helyeként, ilyen eszmélyi borvegéken, a környéken. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen elég, tehát egy méret szempontjából ez egy komoly intézmény tud válni a későbbiekben, mert nem lenne mekkora pince egész egyszerűen, és azt gondolom, hogy a Petinek az a borász közéleti munkásság, és ez a fajta nyitottság, ezt meg is fogja teremteni szerintem a későbbiekben, hogy is nagyon szeretnénk egyébként később ilyen kisborfesztivált, meg ilyen hasonlókat tartani, meg hozzáteszem, hogy egy nagyon fontos cél, hogy legyen neszmélyi borunk. Pontosan. És hogy ugye, mert a Kalix ugye neszmélyi borvidéken van, nagyon szeretnénk azt, hogy a palotai borbirtok borai között lenne egy neszmélyi portfólió.
Akkor ahhoz már komoly csapat kell, vagy neszmélyben is, meg Hajósbai borvidéken is, a szőlőben és a pince munkákban legyen segítség.
Igen. De úgy látom egyébként ezt, hogy helyben is nagyon jól megtaláltuk a közös hangot bárkivel, aki ott a környékünkön van, tehát biztos, hogy tudunk abban, vagy van benne fantázia, hogy helyben találjunk olyat, aki ebben segít. De hozzáteszem, a borász, illetve az irány, tehát én nem az a borász vagyok még jelenleg, de nem is szeretnék más lenni, tehát én készítem a borokat, a pincében családon kívül más nem dolgozik, maximum a traktoros vagy az egyéb zöld munkákban van segítségem. Ugyanezt az ágat én azt gondolom meg lehet csinálni Neszmélyen is, vagy a Neszmélyi borvidéken is. Úgyhogy akkor is ott is helyben arra fogunk építeni, hogy a borokat azokat én készítsem, mert a bornak lelke van. Tehát azt nem lehet elvitatni, hogy a borász lelke nélkül nem létezik jó bor szerintem. Úgyhogy ott is mindenképp. És a 8-10 hektár az Neszmélyel
együtt.
Egyelőre aztán majd kiderül.
És ha már a borokra esett szó, akkor nézzük meg, hogy te milyen fajtákkal dolgozol. És engem nagyon érdekelne az, hogyha valaki tényleg teljesen nulláról elkezd borászkodásra, ez most nagyon csúnya szó, de tulajdonképpen elkezdesz ezzel foglalkozni, hogyan indulsz el? Vannak-e olyan arcok, vagy olyan borászok, akiknek a munkássága téged nagyon inspirál, vagy azt mondtad, hogy én ilyen típusú borokat szeretnék csinálni ezekből a szőlőfajtákból, tehát hogy egy komplett terv volt a fejedben, hogy mit szeretnél alkotni, vagy ez úgy szépen lassan az idővel kialakult?
Azt mondanám, hogy is az elején ez gyakorlatilag egy veszőfutás volt, hiszen az ember belecsöppent egy ilyen dologba, ami romantikus volt számomra, aztán láttam a mélységét, a nehézségét, de pozitív értelemben. Tehát soha nem az volt, hogy lecsüket az ember, helyben vannak, akik segítettek. Tehát anélkül nem működik, hiszen nem volt semmiféle előéletem ebből a szempontból, tehát még a szülők se tudtak ebben segíteni, hiszen nem olyan bort készítettek, ami arra adott volna okot, hogy ők tudjanak ebben segíteni. Úgyhogy nagyjából egyedül kellett ezt kitapasztalni, tehát folyamatos küzdelem volt. Helyben az a szerencsénk, hogy a Hajósbai borvidéken Nemesnád udvaron borászkodom, ugye. Ez egy talán 900 présház van a Pince faluban. Hajós mellett ugye ez is egyedülálló, hiszen Hajósan 1200 pince van, külön egy faluként, Nemesnád udvaron 900 pince. Az ember is egyben van a faluval, tehát lépten nyomon látták, hogy valamit dolgozok, valamit csinálok, akkor mindenki odaért a tanácsával. Nagyon pozitívan fogadtam minden tanácsot, de ugye volt, amikor teljesen ellentétes tanácsot kaptam, vagy teljesen más mondtak az adott dologról, akár 3-4 személy is, úgyhogy gyorsan megláttam azt, hogy mivel jogász vagyok, ezért tanulni kell. Tehát én arra fordítottam az időmet utána, hogy tanuljak, beiratkoztam ugye a nagybetűs intézménybe, a Sósba, ahol nem egyetemi szinten, de ugye szakképzési szinten, amit csak tudtam, magamra szívtam. Egyébként nagyon jó oktatóim és nagyon jó oktatóm volt, úgyhogy ott nagyon sokat tudtam tanulni. És utána a másik, ahol mi is közösen ugye találkoztunk egy oktatói rendszerben, minél több ilyen oktatásra eljártam, és így próbáltam felszívni magam, vagy felszedni a tudást. A harmadik pedig kóstolni. Tehát nincs más, mint kóstolni, és utána ebből kialakítani valamit. Úgyhogy ebből én összegyúrtam, és persze vannak olyan borászok, akiket nagyon pozitívan tekintek, illetve borszakértők. Szerintem Magyarországon nagyon sok van. Csizmadia doktor úr, Mészáros Gabriella, nem akarom sorolni a neveket, de nagyon sokan vannak borászok közül. Múlt héten jártunk Figuláéknál, beszélgettünk egy jót, Pannonhalmánál mentünk Ruszba, tehát nagyon sokat lehet tanulni. Az, hogy mi az irány, és ezekből, én mindegyikből azt gondolom lehet tanulni. De nincs olyan számomra, hogy ő ilyen bort csinál, akkor én szeretném azt a célt elérni. Hiszen nekem van egy lelkiségem, nekem van egy elképzelésem, azt akarom megvalósítani, úgyhogy szerintem a Hajósbai borvidéken ez a klasszikus fajták, a kékfrankos, nekem az lenne, amiből szeretnék idővel egy kissé mélyebb tételt készíteni, vagy egy kissé egyedik tételt készíteni, de hát bármelyik bor. Ugye mivel foglalkozom, még kérdezted, milyen boraink vannak, milyen szőlőfajtáink, kicsit szerteágazó a szortiment, fehérekben és vörösekben, ami nem rossz, tehát én ezt pozitívként élem meg. Ugye vörösekben Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot és kékfrankos. Kékfrankosból van a legnagyobb telepítésünk, illetve fehérekben olasz Riesling, Sauvignon Blanc, Chardonnay és cserszegi fűszeres. Ezekből idővel biztos, hogy fogok szelektálni, mi az, amit a legjobbnak látok, mi az, amit én tovább szeretnék vinni, de egyelőre nagyon örülök neki, hogy ilyen széles a szortiment, mert ebből tudok legtöbbet tanulni.
Minden szőlőfajta más.
Mindegyik más.
Más.
Van.
Technológiát tekintve reduktív tételekkel dolgozol, vagy vannak hordós baraid is, de hogyha csak a középső palackot nézzük, akkor az már egy pezsgő.
Így van. Így van. Mind reduktív, mind hordós, illetve ugye itt van a pezsgő is, amit Kalixnak neveztünk el. Ez egyébként egy saját készítésű címke. Egy Word dokumentumban készült, és én azt gondolom nagyon, nagyon jó lett, mert mindenki megnézi, hogy nagyon jól mutat, úgyhogy lehet, hogy ezt nem is fogom, mert most pont címkeváltásban vagy mindennek. Azt nem fogom bántani, azt nem fogom érinteni. Reduktív érlelésű, ugye egyértelműen azért nálunk a fehérek és a rozék nagyon kedveltek. Most ennek van eleve, illetve most már inkább a fehérnek, tehát a rozé láz az kicsit alább hagy, aminek én nem örülök, mert én szeretek egy kicsit mélyebb rozékat készíteni, kipfrankosból, kaverné framból, ugye azt mondta Schiller, tehát ez már egy, az az átmenetünk, és azért is a rozénk nem áll messze egyébként egy a Schillertől. Tehát reduktív tételeket is, hordós tételeket is, abból még nem volt sok, hiszen nincs sok évjáratom, de az új hordók azok ott állnak a pincében, és azt várják, hogy az idei tételekkel megtöltsük. És ugye mellette a pezsgő, az egy korábbi évjárat, idén nem sikerült készíteni sajnos, nem volt olyan az idő, nem szerettem volna az idei nagyon esős évben, egy kihívásokkal teli évben pezsgőt készíteni, majd reméljük be, hogy a 24-es évjárat megint azt hozza, hogy lehet készíteni pezsgőt.
Legyen olyan az idő.
Így van.
Beszéltünk a címkékről, és akkor itt kanyarodjunk is át egy picit a marketingnek a vonalára. Úgy Pepe, te mit gondolsz, ugye ennyi év tapasztalattal a hátad mögött, és ugyan van egy rendezvényszervezői erős múltad, de hogy marketinges szemmel egyébként mi kell ahhoz szerinted, hogy egy bort el lehessen adni? És itt most nem a rendezvényekre gondolok, hanem akár, hogyha egy polcra meglátsz egy palack bort, hogy mi az, ami miatt te azt levennéd a polcról?
Ez egy jó kérdés, ez sokkal komplexebb szerintem, most ezt így két mondatban válaszolok erre a kérdésre, de én azt gondolom, hogy egyrészt nagyon-nagyon fontos az összhang, tehát hogy a bor legyen összhangban saját magával kívül belül. Amikor címkét tervezünk, akkor erre törekszünk, tehát hogy és szerintem ez mindenki így van, hogy amikor meglátja a különböző borokat a polcon, és meglát egy címkét, akkor lesz valamilyen benyomása, és megpróbálja a címke alapján dekódolni, hogy körülbelül mit fog majd találni a palacban. Ugye? És ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat. Szerintem, Peti, azt gondolom, hogy szerintem, ha 200 e-mail váltás nem volt menet közben a címke tervezés során, szerintem akkor egy se. Amíg ugye a grafikus és a Peti megtalálta azt a kombinációt, amire úgy gondoljuk, hogy egyébként rendben van. Most még ennek a... Mert ugye ezt mi terveztük, azt mondtam, hogy az bocsánat, mi terveztük, nem tudom, a mi ügynökségünk tervezte ezt a címkét. Na most ennek a nyomdája még azért egy egyszerű megoldás, és most a Peti, jól tudom, akkor ugye ott a nyomdai rész újragondolásán dolgozik, ami nagyon helyes, tehát ennek kell majd adni egy komolyabb minőségű nyomdát, egy komolyabb minőségű címkét, és akkor klassz lesz. De ha már csomagolásig visszatérünk, szerintem az is nagyon fontos, hogy olyan szeretnénk a borunkat pozícionálni. És én nem csak arra gondolok, hogy az üvegforma, vagy a címkének a stílusa, de például most pont egy két hete volt nálam egy partnerem, és mutatta, hogy most be fognak vezetni olyan borokat, ami kimondottan ételek mellé, ételek készítéséhez ajánlanak. Teljesen más nyilván a csomagolása ebben az esetben. Műanyag csomagolása lesz, 6 kisebb egységben lesz kartondobozolva, és azt fog üzenni a csomagolás, hogy ez a bor, ez kifejezetten arra van, hogy te a főzéshez legyen ott neked, mint egy alapanyag, nem pedig egy családi vacsoránál az asztal közepére kell kitenni. Ez is egy koncepció. Nyilván a dobozos csomagolások, nagyobb űrtartalmú csomagolások megint egy másik koncepció, ami kicsit mondhatjuk, hogy alá pozícionálja a bort, viszont
itt a bag-in-box-os.
Van, a bag-in-box-ra gondolok, így van, hogy viszont ugye van, akinek arra van igénye, hogy nyilván akkor jobb árértékarányt vár egy ilyen csomagolástól, és azt látjuk az utóbbi időben, hogy a bag-in-box-ok viszonyatosan mennek fel a felé, még az üveges tételeknek a kereslete pedig évről évre csökken. Úgyhogy, hát én nagyon röviden próbáltam összefoglalni a kérdéskört.
Igen, és hogyha azt nézzük, mert mondtad, hogy a bag-in-box az jön föl, és a palackok pedig hát így kevesebb készül belőlük, akkor azért az alapanyagok is nagyon drágák. Tehát gondolok itt az üvegre, akár a dugós tételeknél a dugóra, vagy a csavarzár, mondjuk nyilván az egyszerűbb verzió, de tulajdonképpen a tervezési folyamatot az is meghatározza, hogy tehát mondjuk egy logóalkotásnál, vagy egy címketervezésnél. Ja, van egy nagyon erős borász vélemény, hogy te ismered a legjobban, hogy mi van a palackban, te tudod azt a sok-sok-sok munkát, folyamatot és gondolkodást, ami belekerült. Nyilván ezt kell kivetíteni egy címkén, és ezt kell valahogyan megmutatni, hogy aztán a nap végén, mikor a borkedvelő kinyitja ezt a palackot, akkor úgymond ne hazudjon neki a címke, hanem valahol azt kapja, amit ő hozzá képzelt. És talán ez a legnehezebb dolog, hogy ugye mindannyian nagyon különbözőek vagyunk, mindenkinek más az ízlése, de hogy mégis valami olyat alkossunk meg, ami azonos azzal, amit a felhasználó vár ettől az egésztől. Hogyha a rendezvényeknek a marketingjét nézzük, akkor szerinted milyen kihívásokkal néztek most szembe 2024-ben?
Erre én is kíváncsi vagyok.
Hát azért izgalmas az a kérdés, mert alapvetően a rendezvény szervezői piac, főleg az a piac, amivel másik cégünk foglalkozik, ez a mondjuk úgy, hogy klub management, vagy tehát egy klub rendezvényeknek a szervezése, az most nyekken, mondjuk így. Nagyon erősen csökkent az ilyen rendezvényekre az igény, csökken a hétről hétre szórakozni vágyó fiataloknak a száma. Inkább jellemző, átterelődött a koncertekre, az ilyen fiatal magyar együttesek fellépésére járnak el, inkább is alkalomszerűen, mint mondjuk heti rendszerességgel. A Calix esetében ott azért nagyon nehéz ezt lemérnünk, mert ugye induló helyszín vagyunk. De azt gondolom, hogy az általánosabban elmondható, hogy a rendezvénypiac az most sajnos nem szárnya, tehát hogy most egy lejtőn van, és mi ebben ezen a lejtőn folyamatosan növekszünk. Hiszen új helyszín, tehát mondjam, a nullából, ugye nyilván mindig nagyon könnyű fejlődni és növekedni, de azt látjuk, hogy nincs egyszerű dolgunk, tehát nagyon sokat dolgozunk azon, hogy jó rendezvényeink legyenek, rentábilis rendezvényeink legyenek, és látszik, hogy nagyon árérzékeny a közönség. Bízom benne, és hogy a 24-25-ös év az már sokkal jobb lesz. Azért azt gondolom egyébként, hogy induló helyszínhez képest nem állunk ezzel rosszul,
sőt,
de az is igaz, hogy egyébként nincs arról szó, hogy mintha orvérzésig kapkodnánk ebben a témában, és hogy minden áron szeretnénk, hogy nem tudom hány rendezvény, és milyen árbevétel származzon ebből, hanem úgy finoman lépkedünk, óvatosan tesztelgetjük, hogy mi az, ami igény van, hogy egy külső érdeklődő, aki mondjuk kibérelni a helyszínt, az mi az, ami szimpatikus neki, mik azok az értékajánlatok, ami mentén izgalmas számára a Calix, és ezeket dolgozunk, ezeket finomítjuk, és azt gondolom, hogy egyre jobbak vagyunk ezen a területen, és tényleg az, szerintem 25 az már egy erős év lesz a Calix számára rendezvény területen.
És hát, ha 2025-re majd az emberek is kicsit jobban kimozdulnak, és újra magunkra találunk, mert azért most nem szeretjük emlegetni, de tényleg a Covid azért ebből a szempontból nagyon, nagyon betett a rendezvényeknek és a közösségi programoknak, úgyhogy talán most már így 3-4 év távolatában ezt igyekszünk kiheverni. Mik azok a csatornák, amiken szerintetek most el lehet érni azt a célközönséget, mert én azt feltételezem, hogy azért ti is a fiatalabbak felé nyitnátok, ugye van egy erős parti szervezői vonal is a cégcsoportban, de magával a borászattal. Tehát lehet fiatalítani a borok iránti érdeklődő célközönséget?
Igen, szerintem mind a ketten fogunk erre válaszolni, mert Kalik szempontjából kicsit más. Ugye pont a címketervezésnél volt az a fontos szempont, hogy fiataloknak is, amikor az én korosztályomnak, vagy akár az idősebbeknek is az megfeleljen, pont ebben lesz majd idén egy átmenet, hogy lesz egy prémium szegmens, ami én azt gondolom, hogy tipikusan ugye az idősebb korosztályt fogja megcélozni, és lesz egy általánosabb szegmens, hogy minden borászat gyakorlatilag ezt felmért, és elkezdte ebbe az irányba vinni. Úgyhogy konkrétan a bornál így, illetve az, hogy mi a hívószó, mi lesz a hívószó, akár egy borral is, vagy akár a marketingben is. Tehát nem, manapság már nem működik úgy, hogy, és ebben pont a Pepék fognak nekem pluszban még segíteni, nem működik úgy, hogy az embernek van egy honlapja, vagy van egy telefonszám, és azon keresik, hanem Facebook, Instagram, bármi egyebben ezt kell promotálni, és ez munka, ugyanúgy munka. Én azt gondolom, és lehet ebben célozni a fiatalokat, lehet ebben célozni az idősebb korosztályt is, pont ez lesz benne a cél, illetve magával a borral is, tehát nem csak az, hogy prémium vagy nem prémium, hanem hogy mit teszel mögé, tehát egy hordóérlel, tétellel, ami egy kicsit mélyebb, ott tipikusan nem a fiatalokat fogjuk megcélozni, hanem saját magamat körülbelül. Illetve egy jobban összerakott fehérrel, bár nincs nálunk nem jól összerakott fehérbor, de egy jobban összerakott fehérbor az bárkinek szólhat. Egy könnyű nyári rozé az mondjuk tipikusan szólhat a fiataloknak, úgyhogy ugye ez az egyik része, a másik része, hogy hogy adjuk el. Tehát nem az eladások, hanem maga a háttér, amit mögé tesz maga az ember. Ugye itt nagyon fontos, hogy pont a Kalixnál személyesen vagyunk ott. Tehát a rendezvényeinken mindig személyesen vagyunk ott, mindig ott vagyunk. Most alakítottunk ki egy ilyen szabályt, ezt bedobtam, hogy 3-2-1. Vagy mind a hárman, vagy ketten, vagy egyikünknek mindig ott kell lenni a rendezvényen. Én azt gondolom, eddig a boros rendezvényeken, mivel a célközönségünk az inkább a 30 plusz volt, mind a hárman ott voltunk, hiszen muszáj azt mutatnunk, hogy mindegyikünk kapcsolódik ehhez a dologhoz. Minden egyes rendezvényünkön eddig, kivéve az ehetit, ami ezen a héten lesz, mindegyiken volt borkóstoló. Tehát mindegyiken tartottunk 10 főtől egészen 50 főig borkóstolót. Úgyhogy így, de egyelőre ugye a korosztályunk az inkább a mi
korosztályunk. Igen. Én azt gondolom egyébként, hogy a borászatok egyrészt nincsenek könnyű helyzetben szerintem a fiatalokkal, tehát ez a fiatal célközönség, ez mindig egy ilyen áhított célközönség, de gyakorlatilag sajnos ugye a fizetőképes kereslet az nem ott helyezkedik el, és az érdeklődés sem a borok iránt. Tehát persze, de miért gondoljuk ezt azért, mert ugye a 30 pluszos vagy 40 pluszos korosztályban nagy a verseny. És mindenki azt gondolja, hogy megfejtés az, hogy a fiataloknak az elérése. De ez van pár szereplő, aki nagyon jól csinálja, nekünk is van a marketing ügynökségben egyébként egy ügyfelünk, aki például nagyon komolyan investál TikTokba, és olyan borai vannak, amik kifejezetten fiataloknak szól, és ilyen ízesített borok. Tehát ez egy más, nyilván egy másik szegmens, viszont ő el is éri a fiatalokat, jó számokat hoznak. De azt is gondolom, hogy nem kell mindenkinek feltétlenül. Tehát ezt lehet, hogy el kell fogadni, hogy ez egy másik korosztály, és szerintem az egy hibás megközelítés, hogyha egy-egy idézőben kis borászat próbálkozik azzal, hogy na már pedig én most megváltam a világot, tehát ez nem így fog működni.
Nem, ez
úgy fog működni, hogyha koncepcionálisan a magyar borász társadalom fogja magát és beleáll abba, hogy igenis szeretné megszerettetni a fiatal célközönséggel a borfogyasztást, és akkor erre koncepcionálisan indítani komolyabb kampányokat. De szerintem ez így tud működni, ha csak nincsen egy akkora megfejtése, mint például az ügyfelemnél, aki mondom, hogy teljesen másik vonalon próbálkozik.
Egyébként nem is biztos, hogy muszáj. Minden esetben. Tehát nem biztos, hogy muszáj. Annyira fiatalítani. Tehát én a fiatalok alatt is a 25 pluszos korosztályra gondoltam. Tehát 25 alatt itt mondjuk a legtöbb borász, sőt a borász, magyar borásztársadalom 98%-a nem biztos, hogy el szeretne érni. Mert ahogy mi sem értünk meg még rá addig. Tehát nem értünk meg rá. Én nem szeretném rátukmálni az én boraimat, illetve szerintem az nagyon jó ötlet, ami kialakult, mert azzal be lehet léptetni őket egy valamilyen szintű borfogyasztásba, és ez teljesen nagyon fontos, hiszen ugye a fogyasztás az csökken. A borfogyasztás nem csak Magyarországon, globálisan és nagyon nagy mértékben csökken, tehát meg kell valahogy ezt fogni, és arra biztos, hogy jó ötlet, hogy ilyen, de mi a meglévő célközönséggel dolgozunk, vagy azokkal, akik esetleg nem tudták, hogy elérhető nekik az adott tétel, elérhető a bor. Tehát én azt látom, hogy a környezetünkben, a szűk környezetemben is nagyon sokan vannak, akik eddig vagy nem fog... Egyszerű példa, az összes barátom, az otthoni barátaim mindenki áttért a borra. És sőt, bárki vesz a társaságban, én is veszek, vagy én is főzök egyébként sört, főzök sört, azt isszák, illetve a boromat isszák. Bárhova elmegyek, várják, hogy viszem a boraimat, mert akkor este mondjuk az égetett szeszeken kívül nem nagyon fordul elő más, csak a bor. És hogyha én esetleg nincs ott a borom, akkor is bort fognak inni. És megértek erre, vagy bevitte az ember az ő közegükbe is, holott nem voltak eddig ott, úgyhogy én azt gondolom, ez lehet a cél, vagy ez a cél. Ugyanúgy a Kalixban is biztos, hogy nagyon sok emberrel, vagy reméljük, hogy nagyon sok embernek vissza fogjuk hozni ezt az élményt, hogy milyen bort fogyasztani. Ezért is majd fontos arra építenünk, hogy Neszmélyen is legyen szőlőnk, illetve van, az idei évtől egy nagyon kis területünk van, a szomszéd szőlőjét meg tudjuk művelni, de az még nem elég arra. Tehát most egyenlőre helykeresésben vagyunk, hogy hol találjuk meg azokat a dűlőket. Már vannak a fejekben, van a fejemben erre elképzelés, de hát meg kell azt találni.
Nekem picit megütötte a fülemet, mikor azt mondtad, hogy a fiatalabbak, és most itt tényleg beszéljünk a 25 pluszosokról, mert én azért azt is gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki minőségi bort tudjon fogyasztani, és most nem azt mondom, hogy az alsó polcon nincsenek minőségi borok, mert vannak. Tehát hogy nem arról van szó, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, hogy néhol-néhol előfordultak jó borok az alsó polcon, de hogy azért az, hogy valaki tényleg meg tudjon venni mondjuk egy 3000-4000-5000 forintos bort, ha mondjuk egy társaság összejön, és mondjuk azt mondják, hogy jó, kóstoljunk együtt bort. Lehet, hogy nem értenek hozzá, de akkor is mondjuk egy 5-6 palackot csak meg kell venni. Összedobják, stb. Tehát az egy munkás dolog, és azért nem utolsó sorban viszonylag költségesebb szórakozási forma is. És egyébként a borprogramokat ne is említsük. Tehát nagyon sok olyan rendezvény van, ami egyébként díjmentesen látogatható, sétáló, kóstoló, tehát azért millió egy olyan lehetőség van, ahol találkozhatnak a borkedvelők a borászatokkal és a boraikkal, de mégiscsak azért kell az, hogy már legyen saját keresete az embernek, és egy olyan közegben mozogjon, ahol akár valaki behozza azt, hogy igenis jó bort inni. Viszont azt mondtad, hogy nem biztos, hogy a prémiumabb, komplexebb tételeket nekik ajánlanád, vagy hogy feltétlen őket céloznád ezzel. Mit gondoltok arról, hogy nektek milyen eszközök vannak a kezetekben arra, hogy akár mondjuk edukáljátok azokat a borkedvelőket, akik már ellátogatnak hozzátok, vagy valahogyan veletek kapcsolatba kerülnek, és hogy ez működhet-e? Tehát, hogy én arra gondolok, hogyha mondjuk elmennek hozzátok egy borkóstolóra, és mondjuk az első tételek mondjuk könnyűek, behízelgőek, illatosak, azt adja, amit megszagolsz a pohárban, a korty az visszaköszön, de mondjuk jön már egy komolyabb hordós tétel, vagy jön akár a vörös vonal, hogy hogyan lehet ezt vajon így szépen átvezetni, hogy az is tök jó, az is nagyon jó, és abban még több lehetőség van, mint a kezdeti tételekben.
Hát ez is egy komplex válasz lesz, ugye indítom egy picit személyes oldalról, és utána megyen a közös élményeink, ami az eddig borkóstolókon voltak. Karácsonykor megkérdezte a feleségem azt, hogy egy mahult bontottunk föl egy hedonistát, és megkérdezte a karácsonyi asztalnál, ketten ültünk, hogy én mit keresek egy borban. Milyen bort szeretek, illetve mit keresek. És az azért 4 év után került elő. Tehát ez úgy kicsit meglepett a karácsonyi asztalnál. Tanninokat, savakat, melyik az a bor, és azt mondtam neki, hogy a kalandot. Szó szerint, mert minden bornak lelke van, minden bor egy kaland. Hogyha az ember leül egy bor elé, ahogy most is leülünk, akkor beszélgettünk a borról, beszélgettünk a borral. Akarva akaratlanul ránézünk, és azt mondtam neki, hogy én ezt keresem. Azt, hogy milyen bort szeretek, és ez válasz arra, hogy kinek mit mondunk, azt, hogy milyen bort szeretek, az attól függ. Néha a harsányat, néha a sejmeset, néha a behízelgőt, néha egy könnyed kékfrankost, néha egy mélyebb kékfrankost, néha egy maholnak a hedonistáját, néha egy pannonhalmi priort, legyen az fehér vagy vörös. És amikor borkóstolót tartunk, vagy hogy fogjuk meg az embereket akár a borkóstolónkon nálunk, ugye arra is figyelünk, hogy a Pepe és a Balázs szerintem nem volt olyan alkalom, hogy ne együtt ugye szolgáltuk volna fel a borokat. Egyetlen egyszer volt, amikor helyettesítettél igen, a kollégáidnak.
Tartott
borkóstolót. És pont az is egy lényeg, hogy mindig máshogy tartjuk szerintem a borkóstolót. Tehát te másodszorra tartanál egy borkóstolót, máshogy történne. Amikor, és az nekem mindig, vagy nem mindig, ez egy nagyon jó példa arra, amikor az első ottani borkóstolónkon német vendégek voltak, német vendége volt az önkormányzatnak, és ugye fele magyar, fele német vendég volt, és ők tipikusan söröznek. És őket kellett úgy megfogni, megértetni velük, hogy ráadásul ne szméljen egy hajósbai bortételekkel, meg kellett őket fogni, és az látszódott, amikor kimentek a borkóstolóról, hogy előtte majd, hogy nem sörrel jöttek be, nagyon kultúráltan egyébként, és utána egész este bort ittak, tehát meg is lepődtünk, hogy egy csapot bontottunk a német vendégeknek, és nem fogyott. Vagy amikor esküvői bejárásunk van, és egyébként április 21-én vasárnap lesz egy esküvői nyílt napunk, hiszen nagyon fontos az, hogy megismertessük a házasulni vágyokkal a helyszínt. Ott is tartunk egyébként borkóstolót, és ott egy kicsit kötetlenebb, vagy kötetlen verzióban csináljuk. Teljesen más került elő, ott pont a feleségem már hozott példa elő tud kerülni, hiszen nekik az a lényeg, hogy lássák benne a lelkiséget, úgy oktassuk őket, úgy szeretessük meg, úgy fogadtassuk el velük, hogy ezen a helyen, hogyha egy borteraszra jöttek, akkor predesztinálva van, hogy bort fognak nagy valószínűséggel fogyasztani. És minden ilyen egyedi, vagy minden egyes borkóstoló, vagy minden egyes beszélgetés szerintem formálja az elképzelést nem csak a borokról, hanem az adott borászról, az adott helyszínről a borfogyasztókat, úgyhogy szerintem ezzel lehet beemelni őket.
Nekem volt olyan élményem, több céges rendezvény is volt decemberben, és volt olyan, hogy hát én nagyobb céges csoportok, és voltak ott, tehát és fiatalabbak is voltak a közönségben, és mondtuk, hogy na, akkor borkóstoló, és ugye a társadalomnak az egyik része az, hogy de jó, menjünk, üljünk be a borkóstolóra, és volt egy olyan része ezeknek a csapatoknak, akik lehet érezni, hogy kicsit így húzkodják a nyakukat, lehet kényelmetlenül érzi magukat, hogy na jó, üljünk be, na jó, hát megadom a tiszteletet, de tényleg voltak egyébként, szerintem az annyira furcsa, amikor valaki bemegy a borkospincébe borkóstolni egy üres sörvel kezébe, tehát az valamit elárul szerintem, és
ki kell érni egy táblára, hogy sört kint
legyen. De olyat én még nem láttam, hogy egy borkóstoló valaki megkóstolja a Peti borait, és azt mondja, hogy ők ezt köszöni, nem. Uh-huh. Tehát akkor amikor elkezdünk kóstolni, akkor mint egy ilyen megvilágosodás van, uh-huh. Tudom. Tehát így kinyílik a szem, és azt mondja, hoppá, hát ez,
így van.
Ez nem is rossz.
Így van.
Tehát ez tényleg, az igazság szerint, főleg a fiatal közönségre jellemző, hogy lehet, hogy belenyúltak egy-két olyan tételbe korábban, amiben nem kellett volna, uh-huh. És ezért van egy ilyen beidegződésük, hogy borral kapcsolatban egy ilyen bizonytalanság érzetük, hogy hát most vagy jó lesz, vagy nagyon rossz, de. És de pedig borral, nyilván ez nem fordul elő, és amikor ezt megmutatjuk nekik, akkor nagyon kellemes élmények, nagyon kellemes élmény átávaznak utána a borkostolók, olyan, mint egy ilyen tépítés, nem?
Kicsit olyan, igen. Tényleg egyfajta pozitív térítés, hiszen tényleg meg kell mutatni, hogy mondtam, hogy bornak lelke van, a szőlőnek lelke van, tehát ezt nem lehet félvárról kezelni, és örülök neki egyébként, hogy tényleg ti is úgy kezelitek, vagy Petiék is úgy kezelik, tehát teljesen átvették ennek a szellemiségét, hogy ezt nem lehet félvárról venni.
Társultunk, akkor első dolgunk volt, hogy Peti ajánlott nekem egy sommelier tanfolyamat, én elmentem, okleveles. Szomelié vagyok, hogy ez túlzás.
Az túlzás. De...
Szóval van egy oklevelem arról, hogy elvégeztem egy szomelié tanfolyamot.
És ez fontos, és ugye ők kérték. Tehát a Balázs is ugyanúgy kérte, ő is fog menni. Innen is üzenjük neki, hogy áprilisban lesz. Ugyanez a kérdés, úgyhogy el ne felejtse.
Úgyhogy 21-én tarthatja, hogy a borkostolót a
pároknak. Így van, és tényleg ez nagyon fontos, és nagyon felvettük ezt a fonalat mindannyian, úgyhogy. Meg hát eleve a Kalixis, az is ezt predesztinálja, hogy mi a Kalixis.
Zárásként én minden jót kívánok nektek, így válnak vetve toljátok előre ennek a közös projektnek, a Kalix Borterasznak a történetét, és biztos vagyok benne, hogy ez a lelkesedés, meg az a szív, ami bennetek van, az be fog érni, és ez egy tök jó kezdeményezés lesz, és bízom benne, hogy majd nem tudom mikor, 2024 végén, 25 elején már egy ilyen borvidéki szerveződést is tudtok üdvözölni a borteraszon. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést. Én azt gondolom, hogy egy picit más szempontból tudtuk megvilágítani, hogy ti hogyan gondolkodtok a borászat borvilágában. Úgyhogy nagyon hasznos volt, köszönjük szépen.
Köszönöm.
További tartalmakért iratkozz fel csatornáinkra. A beszélgetés helyszínét a Feel the Wine Box biztosította. Hallgass bele a következő részbe.
Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy Ipacs Gézával kapcsolatba kerültem. Igazából ő a nagybátyámnak egy gyerekkori jó barátja, tehát nagyon szívesen segített, és én úgy gondolom, hogy nagy köszönet az ő munkájának, mert úgy látom, hogy egy kicsit ő ezt a saját gyerekének is tartja. Én meg egy olyan pálinkát szerettem volna, amire azt mondja a többség, na ez fekete ripisztű pálinka. Szóval ennek olyan az illata, olyan az íze, nincs benne az a kicsi olyan kis megválasztó. Részleteiben teljes mértékben kidolgozott címkét és megjelenést szeretnénk neki adni. Igen, megjelenik rajta egy logó, ez egyébként megint csak a Napkirálynak volt egyébként a címere, ami át lett alakítva egy ilyen aranyszínű ribizli öttyel a közepén.
A műsort az Országos Bortúra készítette.